Jó, tehát akkor az első előadást, azt nem fogom tartani, ez a magát a projektet fogja bemutatni, áttekinti, hogy honnan indultunk, és akkor hova sikerült eljutnunk az év végére. Most csak nagyon röviden, csak utalnék arra, mert nagyon sok ilyen előadásban elmondtam, hogy ez az egész projekt a korábbi Video On Demand szolgáltatásunkból indult, ami ugye azért kreálódott annak idején 2003-ban, hogy a Network Shock konferenciának a készült felvételeket, azokat mások számára elérhetővé tudjuk tenni, egy archív módon tudjuk szolgáltatni. Ezáltal, hogy megőrizzük az utókornak ezeket a felvételeket, meg a bennük lévő know-how-t, meg információt, amiről a Network Shock konferencia részvevői beszámoltak. Ezt az archívumot ilyen best effort jelleggel, amikor tudtuk, fejlesztettük, viszonylag amatőr technológia állt mögötte, de mégis azért ilyen 1800-1900 darab felvételt sikerült ott a publikummal megosztani. Úgyhogy ilyen információ szempontjából hasznos volt, technikailag kicsit kevésbé volt talán jelentős a dolog. És akkor lehetőség volt egyik, sokszor pályáztunk egyébként, hogy tudjunk építeni egy repozitóriumot, de ezek aztán nem nyertek, tehát egy GVOP projektet például annak idején, de ezek aztán nem nyertek valamiért támogatást. És ebbe a TAMOP projektbe, amiről majd fogok beszélni, sikerült ezt besugasztani. Tehát a videótóriumnak az volna a célja, hogy nem csak szimplán egy repozitórium, hanem egy felsőoktatás kutatás számára, egy zárt feltöltői kör számára létesített videó megosztó portál. Az utóbbi pár évben észrevettük azt, hogy egy csomó intézmény megkeres bennünket azzal, hogy felvételeket készítenek, de ezeket nem tudják hova tenni, és hogy rakjuk be ebbe a bizonyos video on demand repozitóriumba vagy archívumunkba. Ezt meg viszont nekünk kellett kézzel megcsinálni, ami eléggé fájdalmas volt egy idő után. Úgyhogy abszolút megérett arra az idő, hogy egy ilyen szolgáltatást létrehozzunk. Nem csak a felsőoktatás és a kutatás céljainak szeretne megfelelni ez a repozitórium, hanem a közgyűjteményeknek is. Majd erről fogok részletesen beszélni. Cél egyrészt az ismeretterjesztés, hogy azoknak a videófelvételeknek a hasznosítása, amelyeket a felsőoktatási intézményekben felvettek. Második cél az, hogy az oktatást ezzel a rendszerrel lehessen támogatni, illetve az is, hogy a tudományos munka, amelyet ez a kör végez, azt talán jobban meg lehet ismertetni a publikummal. Tulajdonképpen a videótórium ez egy multimédia repozitórium, aminek a specialitása az, hogy nem csak az audio videót lehet publikálni a repozitóriumba, hanem ezekhez az előadásokhoz tartozó fóliákat is szinkronizálva, valamint megfelelő metaadatmodell párosul ahhoz, hogy ezeket megfelelően úgymond tudományos igényességgel vissza lehessen keresni a repozitóriumból. Jó, számokban jelenleg, hogy hol tart a szolgáltatás, körülbelül 400 látogatótunk van naponta, ez nem olyan túlzottan sok, de az is igaz, hogy még nem nagyon reklámoztuk ezt a szolgáltatást, tehát ez már még hátra van. Tartom kb. 25% angolul van, tehát ez nem csak helyi érdeklődésre ad számot, hanem nemzetközire is, és egyébként a látogatóknak a látogatók földrajzi elosztás is körülbelül azt mutatja, hogy a világ minden országából vannak érdeklődők a különböző tartalmakra. Kb. 2400 darab felvétel van, ez több mint 1000 órányi anyagot jelent. Tehát ahogy mondtam, ez a projekt egy régi kezdeményezésből indult el, és az UNFT TAMOP 413 részeként nyertünk támogatást ennek a videótórium kifejlesztésére. A portál, mondjuk úgy, hogy egy pilot szakaszt indítottunk el 2010 júniusában, áttöltöttük ezeket a régi anyagokat, ez viszonylag hosszú időt vett igénybe, meg utólagosan metaadatolást végeztünk, tehát egy csomó mindent le kellett írni, meg tisztítani kellett, tehát ez nem volt egyszerű. Illetve ebben a bizonyos pilot szakaszban kiértékeltük azokat a felhasználó visszajelzéseket, amik a felhasználói körtől érkeztek, meg folyamatosan hibákat javítottunk, finomítottunk, új funkciók kerültek bele. És hivatalosan ez a támó projekt december 31-én zárul. Ez egyébként egy nagy projekt, ezt nem mondtam, ez egy 4 milliárdos projekt, ami az Edukáció KHT vezetés az ENIF-nek egy viszonylag, meg főleg a videótorulnak egy viszonylag icipici része van ebbe a projektbe. De alapvetően ennek a nagy projektnek a 90%-a ilyen felsőoktatási rendszereket célhoz, mint például az AVIR biztosan intézmény oldalról egy csomóan, felsőoktatási intézményekben egy csomóan találkoztak ezekkel a diplomás pályakövető rendszer, stb. Tehát ez a támop, ez december 31-én fog zárulni. Erre az időre azt terveztük egyébként, amit talán már most is sikerült elérni, hogy egy ilyen viszonylag stabil szolgáltatást legyen a dologból, kerüljenek bele még új funkciók, amelyeket terveztünk, és legyen egy valami világos továbbfejlesztési stratégia, hogy milyen irányba kell, meg milyen irányba lehet egyáltalán tovább lépni. És ebben nyilván egyébként nagy szerepet játszik az, hogy a felhasználóktól eddig milyen visszajelzéseket kaptunk. Volt korábban már egy workshopunk, erre így szerettem volna utalni, ezt akkor rendeztük meg, amikor elkészültek a videótóriumnak, vagy akkor még oktatási tudományos videóportálnak hívtuk tervei, és akkor ugyanebben a teremben volt október 27-én a tavalyi évben. Ha valaki érdeklődik, akkor nyugodtan meg lehet ezt nézni. A videótórium a felhasználói, vagy mondjuk úgy, hogy tartalomfogyasztói szempontból a multimédia repozitóriumban tárolt anyagokat egy ilyen specializált playeren keresztül lehet megnézni. Ez flash technológiával működik. Úgy gondoltuk a fejlesztés során, hogy ez a flash még mindig az a technológia, ami a multiplatform, meg multioperációs rendszer, meg mindenféle fajta böngészőbe képes működni. Ezért a flash az, amin az a technológia, amin a felvételeknek a megtekintése, megtekintetősége alapszik. Ebben a lejátszóban az előadáshoz társított szlájdokat is szépen lehet látni, azok időzítetten hozzá vannak rendelve a videókhoz, szépen át lehet méretezni ezeket a szlájdot, meg a videókat. És én... igen... És igen, átmérett fullscreen módja van, dialistát nézhetünk, ugyanúgy, mint ahogy a YouTube-on beágyazhatjuk a felvételeket külső weblapokba, megosztatjuk másokkal, mondjuk Facebook, e-mailen elküldhetjük, Facebook, e-view, stb. Meg lehetőség van arra is, hogyha a feltöltő engedélyezte, akkor a médiát azt a felhasználóra tölteti. A navigáció tekintetében ezeket majd meg fogom mutatni, egyébként nem szeretnék olyan nagyon sokat beszélni róla. Az egyik fő navigációs lehetőség az a különböző kategóriák. A kategóriák a videótorium tekintetében, vagy esetében a tudományterületeket jelentik. Ezen kívül a felhasználóknak lehetősége van csatornák meg események definiálására. A csatornák azok felvételgyűjteményeket jelentenek, az események pedig valóban fizikailag megtörtént eseményeknek tulajdonképpen a leképezései ebbe a repozitóriumba, tehát a felvételeket egy bizonyos célzott halmazba tudja rendezni a felhasználó. Meg természetesen van a keresés, ami szintén egy ilyen navigációs módszer, ha úgy tetszik. Ezen túl a portál próbál a felhasználó számára különböző ajánlatokat tenni. Vannak kiemelt felvételek, amik olyan nagyon érdekes vagy nagy hatású adások, amiket mi, mint adminisztrátorok meg tudunk jelölni, hogy ezeket tehát egy ilyen kevés számú előadás, de ez mindenképpen olyan, hogy valaki ezekből megnéz egy-kettőt, akkor azt nagyon érdekesnek fogja találni, és talán kedve lesz több felvételt is megtekinteni. Ezen kívül a legutóbb föltöltött vagy legfrissebb előadásokat tudjuk ajánlani. Vannak felhasználók értékelési lehetőségei, az értékelés alapján, meg nézettség alapján, meg persze az adott felvételhez témakör alapján kapcsolódva tudunk más oldásokat ajánlani. Na most szerintem ezen most így lassan ez inkább végigmegyek így ezen itt a portálon. Jó, tehát gondolom, hogy a jelenlévők közül már sokan látták ezt a videótóriumot, tehát ilyen szempontból ez a rész az kevésbé újdonság. Lehet látni szépen a lejátszást, bárhogy átméretezhető ezek a dolgok. Hogyha a felvételből rendelkezésre egy ilyen magasabb minőségű változat, akkor azt egy ilyen váltógombbal tudom kérni, és akkor természetesen ez full screenbe is lejátszható, megtekinthető, és akkor ezen kívül tudok slide listába navigálni, esetleg kiválasztani az engem érdeklő tartalmi részeket. Kedvencekhez tudom adni, saját csatornához tudom adni, a player tud adni egy ilyen beágyazó kódot, amit, hogyha berakok egy HTML weboldalba, akkor ott meg fog jelenni a videótóriumnak a beágyazott lejátszója. Lehetőség van arra, hogy a beágyazást azt egy bizonyos óra, perc, másodperccel tegyen meg, tehát nem kell az egész felvételt beágyazni, hanem azt a részt, amit én mondjuk relevánsnak tekintek a beágyazás szempontjából. Kategóriák tekintetében, itt ma metadat modellnél fogok erről kicsit részletesebben beszélni. Itt egy ilyen tudományos portálnál kézenfekvő, hogy a tudományterületek azok ilyen fő kategóriák, amelyben az előadásokat be lehet sorolni, és akkor az érdeklődő az viszonylag gyorsan az adott tudományterülethez társítva meg tud jeleníteni azokat a felvételeket, amely az ő szakterülete, vagy ő érdeklődési köréhez kapcsolódik. Most a feltöltés megosztás szempontjából a feltöltőkör az zárt, vagy mondjuk úgy, hogy ellenőrzött. Erre azért van szükség, mert nem szerettük volna, hogyha ez egy általános videó megosztó portállá válik. De bárki, aki kutatás, felsőoktatási körből, vagy közgyűjteményi körből feltöltői státuszt kér, annak lehetőség van erre, vagy megadjuk. A hallgatók az egy olyan dolog, ami szintén lehetőség van arra, hogy a hallgatók is kapjanak ilyen feltöltéshez való jogot. Illetve amitől a videótórium nem szeretne elzárkózni, hogy bármilyen ilyen non-profit ismeretterjesztési tevékenységhez természetesen, hogy adunk feltöltési jogosultságot. Már volt olyan alapítvány például, aki megkeresett bennünket, hogy lehetne, tehát ez abszolút nem kell szerintünk elzárkózni. A másik dolog, ami a feltöltők szempontjából fontos, hogy ez a bizonyos EDUID federatív azonosítás, hogy most már egy jó pár nagy intézményben rendelkezésre, meg kutatóintézetekben is talán már, ezt preferálja a portál, ugyan engedi a klasszikus usernév jelszó azonosítást, de hogyha EDUID-val jön a felhasználó bármelyik intézményből, akkor azonnal tud feltölteni, és nem kell az adminisztrátortól kérni. Ez úgy, igen, persze. Hát valaki, sokaknak meg működik. De. Ez a Kafka-nak az IDP-jéből van, vagy WHO-ból? Hát majd megnézzük, de egyébként a csomó intézményben meg ez működik, tehát én látom, hogy igen. A Staki soknak szerintem működik. Tehát én láttam, hogy ott regisztrálnak be, vagy jönnek be, és akkor tudna. Hát megnézzük majd. Nem általában hiba, nem. Tehát, az a baj egyébként, hogy a különböző IDP-k azok más attribútumokat adnak át a portálnak, vagy máshogy adnak át bizonyos attribútumokat, és elképzelhető, hogy ezt nem fogadjuk el, vagy nem úgy fogadjuk el, de meg kell nézni. Van, igen. Ha jól tudom, hogy a Shibboleth-nél van ez a bizonyos affiliation paraméter, amiből meg lehet állapítani, hogy van ez a staff, vagy faculty, vagy nem tudom milyen paraméterek, hogy az adott dolgozó az milyen státuszban az intézménynél, és azokat ellenőrzi a videótórium, és csak bizonyos státuszoknak adja meg a feltöltési jogosultságot. És hogyha önnek nem a megfelelő formátum ez a, jól mondom, ugye Gyufi, ez az affiliation, ugye? Vagy entitlement? Igen, ez kellett volna a mikrofon, de mindegy, tehát van egy ilyen paraméter, és hogyha ez nem a megfelelő formátumú, mint amit mi várunk, akkor lehetnek gondok. De megnézzük, jó? Illetve majd én küldök egy levelet önnek, és akkor... Jó, a feltöltés lépései azok az, hogy a médiafájt, meg a prezentációt, meg csatolt állományokat feltölti az ember, utána történik egy automatikus konverzió, majd egy metadat leíráson keresztül próbáljuk meg a felhasználót átvezetni, utána van lehetőség egy vizuális szerkesztés, meg utána a publikálásra ezen fogok így részletesebben végigmenni, illetve majd meg fogom mutatni ezeket a felhasználó felületeket, ahol a feltöltés különböző fázisai történnek. Most az automatikus konverzió az, ami a felhasználótól függetlenül történik a háttérben. A felhasználó csak egy értesítést kap, amikor az elkészült, és utána foglalkoztat a metaadatolással. Készül minden esetben egy audio verzió, ami offline hallgatásra szánunk. Ez akkor érhető csak el, hogyha a feltöltő felhasználó úgy rendelkezik, hogy ezt valaki letölteti. Ezen kívül létrejönnek azok a H264 meg MP3 vagy AC hangsávban rendelkező úgynevezett szolgáltatási példányok, amiket ez a bizonyos flash lejátszó közvetlenül le tud játszani. Keletkezik egy normál minőség. A normál minőség az nálunk azt jelenti, hogy valami olyan kisebb felbontású anyag, amit egy viszonylag limitált PC-vel, limitált házadi sávszélességgel le lehet játszani. Ez egy ilyen 16-9-es, mondjuk egy határoló dobozba van beillesztve. Ennek körülbelül olyan 5-600 kilobitnél nem nagyon szokott lenni a sávszélsége nagyobb. Tehát ez egy ADSL-en is, még egy viszonylag limitáltabb ADSL-en is megtekinthető. Aztán keletkezik egy olyan minőség, amit mi úgy hívunk, hogy magas minőség. Ez az eredeti anyaggal nagyjából megegyező felbontású. Itt azért nem engedtük meg a HD-t, mert mi úgy láttuk, hogy nem nagyon van értelme még ilyen pillanatban ilyen 720p-s anyagoknak a megjelenítés, mert egyszerűen nem fér bele a webböngészőnek az ablakába. Mondjuk full screenbe lehet neki értelme, majd még ezt át fogjuk gondolni, de... De mondjuk a rendszer képes arra, hogyha majd később mondjuk ebbe előrelépünk, vagy feljebb lépünk, akkor a megfelelő minőséganyagokat, azokat újra át tudjuk kódolni viszonylag egyszerűen. Jó, a formátumok, mivel egy FMPEG van egyébként mögötte, tehát egy Linux alapú konverzió van mögötte, amit az FMPEG szoftverkörnyezet támogat, azt tulajdonképpen input formátumként támogatjuk, tehát AVI-tól MPEG-ig, FLV-ig, M4-ig, MP3, OGG, stb. Ezeket mind szépen fel lehet tölteni. Ez ugye azért jó, mert a felhasználót nem kényszerítjük bele mindenféle konverzióba, és nem kell több száz oldalas dokumentumokba azt leírni, hogy a megfelelő file formátumot az hogy állítsa elő otthon. És ettől esetleg ugye el fog menni majd a kedve attól, hogy feltöltse a felvételit. Ezen kívül a konverzió közben egy ilyen nézőkép vagy thumbnail generálás történik. Ezek a videótámnélek azok, amelyekben a felhasználó kiválasztatja az adott felvételhez tartozó ilyen előnézeti képet, ezekből keletkeznek a csatornáknak, eseményeknek a nézőképei, illetve... Akkor ez van. És ezen kívül van egy olyan funkció a videótóriumban, hogy a különböző szerzőkhöz lehetőség van kulcskép társítására. Ez azért jó, mert ahogy épül a szerzői adatbázis, és valaki feltölt egy felvételt, akkor a más által felvét szerzőt már nem kell feltölteni. Ezáltal ennek a bizonyos metaadatolásnak a lépéseit azokból egyet-kettőt átugorhat. Igen? Mert valaki kérdezte tőlem, de tehát nem tudom, tehát ez egy ilyen nagyon réteg felhasználásnak tűnik. Másrészt meg egyébként mert arra gondolsz, hogy legyen hasonló, mint a videokonferencia, nem? Hogy egyik monitoron a slide van, másikon meg a videó. Tehát nem tudom, ezen nem nagyon gondolkodtunk még, hogy ez, hogy vagy ez... És akkor ezen kívül a média mellé lehetőség van csatolni különböző dokumentumokat, prezentációt azt a videóhoz lehet időzíteni. Itt történik egy PDF konverzió. A PDF konverziónak az volna a egyik lényeges eleme, hogy amikor a felhasználó szintén rendelkezhet, hogy a prezentáció letölthető-e. Ebben az esetben a PDF-et ajánljuk ki letöltésre, mert mindenféle ilyen PowerPoint, meg dokba ilyen makrovírusok, meg egyebek lehetnek, tehát ezeknek a megelőzésére találtuk ezt megkerülő megoldásként ki. És keletkeznek állóképek, és majd az állóképeket van lehetőség a felhasználónak időzíteni a videóhoz. Ezen kívül történik egy ilyen full text indexelés, és akkor szépen a egyes fóliákhoz a fóliákon lévő szöveget azt mellé tudjuk rendelni, és akkor ez a keresést tudja támogatni. Ezen kívül van lehetőség csak szimplán csatolni a dokumentumokat, tehát akár háttéranyagokat, egyebeket föltölteni. Ezeket is majd szeretnék full text indexelni, ez jelen pillanatban még nem történik meg, de majd hamarosan ez majd meg fog jelenni. Azok az eszközök, amiket itt a háttérben használunk, az a persze OpenOffice meg a Microsoft Office. Ezen kívül Ghostscript, PDF, TrueText, ImageMagick például ilyesmiket. Tehát amit lehet, azt ilyen open source megoldásból. Igen? Igen, gondolkodtunk. Igen. És ez jogos kérés, igen. Igen, tehát még egy SRT-t vagy valamit fel lehessen tölteni, és mire gondolsz, nem? Igen, gondolkodtunk rajta, igen. Aha. Igen. Nincs, ez nincsen benne, ez majd a jövő zenéje. Most egyelőre a projektet igyekszünk lezárni. Tehát a metaadatmodellről keveset fogok beszélni, majd inkább azokat tehát a workshopnak az első workshopon elhangzott egy előadás, épp a Bánki Zsolt tartott erről egy előadást. Azóta a metaadatmodell igazándiból nem nagyon változott. A metaadatmodellt inkább a feltöltő felület szempontjából szeretném majd megmutatni. Tehát egyrészt itt ugye az a dilemma, hogy van a néző, meg van a feltöltő, és ugye a néző mondjuk úgy, hogy tudományos igényességgel szeretne valamit megtalálni, viszont a feltöltő meg lehet, hogy szeretne minél hamarabb túlesni a feltöltésen. Ezért egyrészt valami kompromisszumot kell kötni, hogy nehogy túl részletes legyen a metaadatmodell, mert akkor senki nem fogja fölvinni a metaadatmodellnek a különböző elemeit, és az is ugye nagy dilemma, hogy mik azok, amik kötelezőek, meg mik azok, amik nem kötelezőek ebből. Aztán keletkezett egy ilyen közepesen bonyolult metaadatmodell, és ezt egy ilyen viszonylag jól kidolgozott felhasználó interfészekkel próbáltuk úgymond emésztetővé tenni a felhasználók számára, ezt majd meg fogom mutatni. És akkor ugye erre lehet építeni egy olyan keresőinterfészt, amivel viszonylag hatékonyan meg lehet találni mindent. Vagy lehetőleg minél több dolgot. Most a metaadatmodell szempontjából a több nyelvűséget tartottuk egy követelménynek, ami azt jelenti, hogy a metaadatmodell lehetőség biztosít arra, hogy a felvétel eredeti nyelvén leírjuk a metaadatmodellnek a bizonyos elemeit, tehát például a címet, vagy az alcímet, vagy a részletes leírását például az előadásnak, és lehetőség van egy opcionális angol nyelvű leírás, ez azért jó, mert hogyha valaki angol kulcsszavakkal keres, akkor is meg fog találni azokat a felvételeket, ahol a feltöltő vette arra a fáradtságot, hogy ezeket a mondjuk angolul valamelyest kidolgozza. Ugye a metaadatok azok leírás adatokról, és ezt nem... Jó, az alapleírás tekintetében ez részben kötelező, tehát ennek bizonyos elemei kötelezőek. Az Európán a Semantic Element Dublin Core-nak az elemeiből indultunk ki. Ez a személyek, események, testületek, szervezetek és a felvételeknek az alapleírását takarja. Ezen kívül van egy kötelező tudományterültépe sorolás, ami ezen a bizonyos Ortelius Thesauruson alapul. Ez két nyelven áll rendelkezésre, és a BME OMIC-ban használják a kutatási pályázatoknak a besorolására, osztályozására, így van. És ez annak idején az Európai Unió fejlesztette ki, tehát ez nem csak magyarul, meg angolul áll vagy állt rendelkezésre, hanem korábban azt hiszem tizenvalahány nyelven állt rendelkezésre. Csak aztán, ha jól sejtem, akkor ezt valamiért Magyarországon használják még mind a mai napig. És ez egy ilyen hierarchikus tudományterületi besorolás lista, aminek van 2500 eleme, tehát ez egy viszonylag bonyolult dolog. Az is lényeges ebben, hogy szintén magyarul és angolul is rendelkezésre áll, tehát ha valaki egy magyar tudományterületi tehát hozzárendel, akkor automatikusan az angol megfelelő is rendelődik hozzá. Tehát hogyha mondjuk arra keresek, hogy biológia vagy biology, akkor ugyanazokat a ugyanoda besorolt előadásokat szépen meg fogja találni a rendszer. Most van lehetőség egy tartalmi leírásra, ami opcionális. Ez inkább azoknak a felhasználóink számára van, akik inkább ilyen közgyűjteményi vonalon mozognak. Ehhez a kongresszusi könyvtárnak ezt a bizonyos subject heading adatbázisát, vagy tezaurusát használtuk. Ez a könyvtáros világban ez egy ilyen kvázi standard. Csomó tárcó van benne, meg relációk. Jól emlékszem, ilyen 170 ezer tárcó van benne, meg jó pár tízzel reláció a különböző tárcóak között. És ennek van egy magyar adaptációja, ez a Debrecen Egyetem Nemzeti és Egyetemi Könyvtárnak a részleges fordítása, és ezt a két intézménytől együtt eltettük, és ezzel a kongresszusi könyvtár is, úgymond meg a Debrecen Egyetem Nemzeti és Egyetemi Könyvtár támogatta a projektet. És ez is egy kétnyelvű megoldás innentől kezdve. Meg hát lehetőség van, mint ahogy például a YouTube-nál látjuk, ilyen szabad deszkriptorok meg tagek hozzárendelésre, tehát a felhasználó saját szavaival leíratja a tartalmat. Azt hiszem, hogy ezt inkább a portálon megmutatnám. Tehát még valamikor tegnap feltöltöttem egy felvételt, ennek lezajlott a konverziója, erre azért van szükség, meg vannak, akik már dolgoznak a portálon, és azt nem tudom garantálni, hogyha itt valamit feltöltök, akkor az 3 percen belül le fog futni. De alapvetően azzal fogom kezdeni, hogy azt az előadást, amit most itt tartok, azt én feltöltöm. És akkor ez a háttérben szintén fut egy konverzió ezen, és akkor addig nézzük meg a metaadat találási lehetőségeket. Egyrészt vannak bizonyos alapadatok, amiket meg lehet adni. Például az egyik ilyen a felvételnek a nyelve például, ami most jelen pillanatban magyar. És akkor ezen kívül megadhatom az angol címet, az eredeti nyelvű alcímet, angol alcímet, és van arra lehetőségem, hogy a videóból thumbnailt választhatok ki a nézőkép meghatározásához. És akkor még egy opcióm van, hogy meg tudom mondani azt, hogy a majdani fóliák, hogyha lesznek az előadáshoz, akkor azok az előadásnak a bal oldalán vagy jobb oldalán, a felvétel bal vagy jobb oldalán jelenjenek meg. Ez akkor érdekes, amikor tartok egy előadást, és akkor az előadó mindig jobbra néz, és akkor, hogyha bal oldalon vannak a diák, akkor az úgy nagyon hülyén néz ki a weben. De jó, lehetőség van arra, hogy már definiált csatornáimhoz adjam hozzá az előadást. És akkor itt van ez a bizonyos Ortelius besorolás. Akkor innen ki tudom szépen válogatni azokat a tudományterületeket, amik kapcsolódnak az esetlegesen az előadáshoz. Mondjuk ezt a 3-at megadtuk, akkor megadhatom az előadás vagy egy különböző műfajt, ezek ilyen előre definiált listák. És akkor saját szavaimmal leíratom az előadást. és hogyha ezekre a kulcsszavakra valaki keres, akkor ezeket szépen meg fogja a rendszer jeleníteni. Akkor ugyanígy itt van lehetősége ezeknek bizonyos kongresszusi könyvtár tezóruszból származó tárgyszavaknak megadására. Például. Jó, megadhatom azt, hogy mikor készült a felvétel. Leírhatom magyar nyelven, tehát itt egy részletesebb leírást lehet esetlegesen az előadásnak a témájáról például. Csatolhatok szerzőjoggal kapcsolatos megjegyzést, szintén mindkét nyelven, meg csatolhatok olyan technikai megjegyzést, ami inkább nekem szól, és nem jelenítjük meg a portán, tehát mondhatjuk azt, hogy hibás hang, vagy valami képhiba van, vagy ilyesmi, és akkor, hogyha ezt megnézem, akkor fogom tudni azt, hogy problémás lehet az előadás. Aztán a metalodásnak az utolsó lépése az, hogy közreműködöttől hozzáadni a felvételhez. Mondjuk, elkezdjük ezt gépelni, és akkor, hogyha megtaláltuk a rendszerbe a megfelelő előadót, akkor a kulcskép alapján egyrészt meg tudjuk nézni a megfelelő közreműködőt, meg tudjuk nézni azt, hogy milyen előadásai vannak a rendszerben, és akkor szépen be tudjuk azonosítani, hogy valójában lehet-e ő az, akire mi gondolunk. Mondjuk azt, hogy ő a megfelelő közreműködő. Akkor hozzá is adtuk. Akkor és a közreműködőnek természetesen az adott felvételhez kapcsolódóan lehet bizonyos szerepe, amit itt meghatározhatok, tehát az operatőrtől az íróig, az előadóig, a koreográfusig bármit lehet. És nagyon fontos az, hogy mivel ezeken a tudományos konferenciákon valaki úgy jelenik meg, mint a saját intézménynek a képviselője, vagy egy bizottság tagja, vagy egy valaminek az elnöke, ezért fontos az, hogy a rendszer tegye lehetővé, hogy hívjuk ezeket ilyen munkáknak, vagy valami identitásnak, hogy ezeket lehessen definiálni a rendszerbe, és ki lehessen választani, hogy épp az ott előadáshoz melyik az a bizonyos identitás, amivel ez az illető szerepelt. Ugye itt látható példa az, hogy a Vizélye Szilveszter, aki korábban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, még mellette volt olyan rendezvény, ahol ő úgy jelent meg, mint valamilyen konferenciának, a steering komitéjának az elnöke. És akkor ezt itt meg tudom határozni. És van egy olyan felvétel, van egy olyan lapunk egyébként, ahol ennek a felhasználónak vagy közreműködőnek az alapadatai szerkeszthetőek. Megadhatjuk a foglalkozását, a tudományos díjait, hozzáadhatunk új ilyen munkahely csoportot, rendelhetünk hozzá kulcsképet, megtekintetjük, hogy a rendszerben jelenleg milyen kulcsképek vannak hozzá, illetve a jellegi felvételből választhatunk hozzá továbbiakat. És akkor az utolsó lépés az tulajdonképpen a publikációhoz kapcsolódik. A felhasználó egy jó pár dolgot meghatározhat, például az, hogy publikus az előadás, vagy csak regisztrált felhasználók nézhetik meg, vagy saját csoportja tekinteti meg, vagy az intézményeket csoportja tekinteti meg. Itt azokról az intézményekről van szó, akiknek a felhasználói aljúval lépnek be, és akkor ott rögtön tudjuk a felhasználóhoz kötni az intézményt. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy milyen intézménytől lépett be valaki. Aki simán beregisztrál az oldalra, mondjuk egy gmail-es, vagy nem tudom milyen account-tal, ott annál a felhasználónál nincsen intézményhez rendelés, tehát ott ez a felhasználó akármilyen intézménynél is dolgozik, nyilván itt kívül fog rekedni. Van arra lehetőség, hogy korlátozzuk hozzáférés dátum szerint, tehát mondhatom azt, hogy egy hétre publikálok valamit. Rendelkezhetek, hogy megosztom-e metaadatokat, majd fogok erről beszélni, illetve egy külön előadás lesz erről, hogy megosztom-e metaadatokat más ilyen bizonyos gyűjtőhelyekkel vagy repozitóriumokkal. Rendelkezhetek arra, hogy letöltető-e az eredeti videóállomány, letöltető-e ez az audio változat. És akkor, amikor erre kattintok, és azt mondom, hogy oké, akkor mondom azt, hogy elérhető, és onnantól kezdve publikálva van az összes felhasználó számára, aki a repozitóriumot látogatja. Nagyon sok felhasználó kérdezte, hogy miután publikálták ezzel adást, azután szerkesztetővel, természetesen minden paraméterre szerkesztető. Erre tulajdonképpen azért van szükség, hogy amíg a metaadattal nem jutunk el olyan szintre, hogy nem írtuk be a címét, stb., akkor ne legyen, tehát vázlatként legyen csak elérhető, csak a feltöltő felhasználó számára legyen elérhető. És ezekről csináltam néhány szlájdot, hogy ennek legyen nyoma itt a szlájdokon, de ezeket tulajdonképpen most ezen végigmentem. És most, ha visszamegyek a felvételeimhez, akkor ugye most feltöltöttünk egy ilyen PPT fájlt ehhez az előadáshoz, és akkor lehetőség van ennek a felvételhez való hozzá szinkronizálására. Most itt időközben a háttérbe történő néhány perc alatt lefutó konverziónak köszönhetően megjelentek itt a fóliák. És akkor van egy ilyen speciális flash alkalmazás, amivel ezeket a fóliákat be tudom időzíteni egy ilyen idővonalon az előadáshoz. Ezek azok a fóliák, amiket még nem rendeltünk a videóhoz, ezekből nyugodtan lehet válogatni, meg ott is lehet őket hagyni, ahol vannak. Plusz meg tudom azt tenni, hogy így hozzáadok egy üres diát. Hát ez a videótól az elejétől a végéig. Vagy? A skála az a videónak az elejétől a videónak a végéig tart, de tulajdonképpen a fóliának a nagyság mutatja azt, hogy meddig fog megjelenni, de egyébként itt meg is lehet ezt nagyjából tekinteni, hogy itt a megjelenik 03-kor, és akkor 13-kor meg szépen elmegy. Hát azt most állítjuk be. Igen. És létrehozhatok üres szlájdokat, és mondjuk... Igen. És akkor... elvégben tudok feltölteni képet, vagy nem. Jó, tehát töltöttem még fel egy képet, és akkor utána azt mondom, hogy kész. És ugye még mindig vázolt egyébként erre a rendszer figyelmeztetés, hogy még nincsen publikálva. És akkor az előadás ilyen formába áll rendelkezésre, úgy, hogy a elvégben úgy, ahogy a szlájdokat hozzárendeltük. Jó, és akkor lent van egy ilyen adatlapunk, és itt tudjuk ellenőrizni azokat a metaadatelemeket, amiket hozzárendeltünk, a saját szavainkkal leírt, úgymond szabad tegeket, tudományterületeket, közreműködőket, csatolt állományokat, meg esetleg copyrightot, amit hozzáírtunk. Jó, akkor... Nem tudom, mennyi időm még.
már úgy látom, hogy nem sok, sőt.
A keresés tekintetében van egy gyors keresőnk, ami tulajdonképpen mindent, amit ér, azt arra keres. A minden metaadat mezőre, közreműködők nevére, munkahelyére, szlájdok tartalmára, stb. Ez egy ilyen ékezet nélküli kis nagybetűre nem tekintettel lévő keresés. És akkor ezen kívül rendelkezésre áll egy olyan részletes keresés, ami külön a metaadat modellnek az egyes elemére lehet keresni, feltöltés dátumára, tromboterek besorolásra, tárcsóra, nyelvre, közreműködőre. Most a rendszerben erről egy külön előadás lesz majd a harmadik előadás. Van egy ilyen egy bizonyos ilyen optikai karakterfelismerő rendszer. Pedig telefon sincs nálam, semmi nincs nálam. Tehát van egy optikai karakterfelismerő rendszer, aminek az, amit elsősorban azért álltunk ki, mert a régi rendszerből átmigrált fóliák, az kb. 45 ezer darab, valahogy fel kellett őket tárni, mert egy csomó információ van rajtuk, amik tulajdonképpen a keresés számára nem álltak rendelkezésre, és amilyen előadásokon lehetett, vagy ahol ezt a minőség megengedte, ott ezeknek a fóliáknak a tartalmát egy ilyen OCRS rendszerre fel lehetett ismertetni. Ez azért jó, mert tudunk adni egy ilyen fóliapontosságú találatot, és akkor lejátszásodott fóliától indítjuk el. Például, ha rákeresünk arra, hogy olaj, akkor valami ilyesmit fogunk kapni, tehát megjelenik az előadás, és megjelenek mellett azok a fóliák, ahol ez a kulcsszó felismertetett ezzel a bizonyos OCR rendszerrel. Erről lesz egy külön előadás, hogy mit csináltuk meg. És vannak események csatornák, erről beszéltem, itt van külön metaadatmodell, tehát esemény, mondjuk egy konferencia, egy networkshop konferencia, az leírható különböző paramétereivel és hozzá felvételek társíthatóak. Azonosítás és jogosultság közös, mert nagyon kevés időm van, hogyha erről ezt most átugorjuk. Az architektúra tekintetében úgy néz ki a portál, ez egy ilyen kicsit elvadult rajz, és ez a portál nem is így néz ki. Tehát úgy próbáltuk megtervezni a rendszert, hogy különböző funkciók viszonylag független komponensek legyenek, és amikor a teljesít, tehát a felhasználás az odáig jut, akkor a különböző komponenseket tudjuk választani a megfelelő szerverekről, és átkerülhessenek külön hardverekre. Most jelen pillanatban az adatbázis, meg a frontend webszervert, ezeket egyetlen szerver szolgálja ki, meg a streaming szervert is ugyanez a szerver szolgálja ki, és akkor ezen kívül erre a bizonyos háttérkonverzióra áll rendelkezésre egy szerver, ami Linuxon működik, és a videót konvertálja, meg a OpenOffice-szal a szlájdokat konvertálja, meg egy másik gép, ami a Microsoft Office-os dokumentumokat próbálja meg konvertálni. És akkor ezen kívül a metaadat aggregációhoz van még egy szerverünk, erről majd szintén lesz egy másik előadás. A szoftverek tekintetében, ahogy mondtam, próbáltunk minél több nyílt forráskódú megoldást használni. Ennek egy teljesen egyértelmű praktikussági okai vannak. Ez azt jelenti, hogy amit lehetett, azt Linux-sal csináltunk, meg MySQL, Apache-sal, LightHTTP-vel, és persze a web része az PHP, Flash, meg JavaScript konstellációban működik. Próbál a portál 100% multiplatform, meg multiböngésző lenni. Ezt majd a felhasználók döntik el, hogy mennyire sikerül. A JavaScript tekintetében, ahol bonyolultabb dolgok kellenek, és esetleg lehetnek ilyen böngésző, régebbi böngészőkkel gondolkozom, az a metaadatfeltöltési felületek, mert azok viszonylag bonyolultak. A streaming esetében ezt a bizonyos Wowza Media szervert használjuk, ez nem egy open source megoldás, de egy jávás multiplatformos streaming szerver, ami rendkívül funkciógazdag, meg rugalmas, egy ilyen plugin architektúrája van, és lehetővé teszi, hogy különböző dolgokat belefejleszten az ember. Erről nem beszélek, majd a Zoli fog róla beszélni mindjárt. És igen, még egy dolog, ami fontos, hogy a projektbe terveztünk ilyen bizonyos intézményi programokat. Ez azt jelentette, hogy néhány olyan közgyűjteményt vagy felsőoktatási intézményt megkerestünk, akiknek lehet, vagy potenciálisan rendelkeznek olyan felvételekkel, vagy felvételgyűjteménnyel, amit metaadatolnának, betöltenének videótóriumba, stb. És ezzel mondjuk olyan tudományterületeket lehet úgymond támadni a videótórium szempontjából, ami bemutatja, hogy ez a rendszer ez más, nem csak mondjuk informatikai szemináriumokat képes megfelelően megjeleníteni, hanem esetleg történelem, vagy történelemtudomány, vagy biológia, vagy bármilyen más szempontból használható. Most itt a szlájdon két intézmény szerepel, az Országos Széchenyi Könyvtár, akivel sikerült megegyezni abban, hogy a 1989-es rendszerváltás környékén készült magyar nyelvű BBC felvételeket, meg a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű felvételeit átadták nekünk, és metaadatolták. Ezek már elérhetőek a videótóriumba. Jópofa előadásokat lehet hallgatni ma is élő és tevékenykedő közszereplőktől. És van a Magyar Mozgókép kis megismertetésért alapítvány, ami szintén a Nemzeti Könyvtárhoz kapcsolható. Tőlük pedig a régi legendás gólyavári estékből sikerült öt felvételt így szolgáltatásra megszereznünk. Ez azért is volt érdekes, mert a tavalyi évben indult újra, hogy az ELTE-n ez a gólyavári esték felvételsorozat, ezeket a mi segítségünkkel, vagy mi közreműködésünkkel vették fel, és ezek is elérhetők videótóriumban. Tehát a két közel 30 éves eltéréssel készült felvételek, azok megtekinthetőek az archívumban, és akkor további ilyen együttműködések is folyamban vannak, amiknek majd meg lesz hamarosan a gyümölcse. A további fejlesztésekre, mert tudom, hogy nagyon túlhúztam az időt, az elnézést kérek, mert remélem, hogy valaki gyorsabb tud lenni, mint én. A élő közvetítéseket szeretnénk integrálni a portálra. Ez azt fog jelenteni, hogy a felhasználóknak ki fogjuk ajánlani ezt a funkciót, tehát bizonyos ilyen streaming encoderekkel vagy kliensekkel fog tudni a videótóriumon keresztül közvetítést, saját közvetítést csinálni. Ez majd hamarosan el fog készülni, tehát várhatóan január környékén fog rendelkezésre állni. Az intézmény aloldalak az szintén, tehát fogunk adni ilyen aldoméneket, és saját logót lehet majd feltölteni, és saját tartalmat egy ilyen aloldalat meg lehet jeleníteni. És hát meg vannak ilyen egyéb dolgok, meg apróságok, amik mint például a Gyufi által is említett felirat például, amiket majd szeretnénk még idővel beletenni. Hát én köszönöm a figyelmet, és elnézést kérek, hogy ezt így túlhúztam. Esetleg amíg fölkészülsz, addig egy gyors kérdés, ha van, akkor azt